széken, rákönyökölt a támlára, és elbigyeztette a száját, ami mindent jelenthetett. A doktor nem ült le. Végül is azt hiszem, hogy mindnyájan olyan pillanatot élünk, vagy ha jobban tetszik, olyan időt, amikor egyenként célba vettek mindnyájunkat. A zsebkendőjébe köhögött, amit aztán nyugtalanul megnézett, és így folytatta. 8 napja, még azt feleltem volna magának, ha megkérdi tőlem, hogy nem hiszek a jövendőlésben. És mégis, van már vagy 5 esztendeje is ennek, egy párizsi színésznőnél vacsoráztam néhány barátommal, mikor a kávét ittuk, azt javasolta valaki, hogy vessünk kártyát. Nos, tudja, mit jövendőltek nekem? Nézze, én csak nevettem. Már csak azért is nevettem, mert jócskán elütött a szokásos mondókától. Szőke hölgy, idős úr, aki jót akar magának, távolból érkező levés, a többi, nekem ezt jósolta. Csúnya halála fejezi be. Erőszakos halál. Óvakodjék a sárga szőrű kutyáktól. Ernest Misu eddig nem nézett a főfelügyelőre, de most egy pillanatra ráfüggesztett a szemét. Megré higgadtan szemlélte. A főfelügyelő hatalmasnak tűnt kis székén, s maga volt a higgadság szobra. Nem lepi meg ez magát? Évekig nem is hallottam sárga szőrű kutyáról. Pénteken tragikus esemény pattan ki. Egyik barátom az áldozata. És én is épp úgy kereshettem volna menedéket a szél elől, azon a küszöbön, s engem is érhetett volna golyó, és akkor felbukkan a sárga szőrű kutya. Egy másik barátomnak meg hallatlan körülmények közt nyomavész, és a sárga szőrű kutya továbbra is ott sündörög. Tegnap lő Pomeretre került a sor, a sárga szőrű kutya. Hát, hogy ne hatna rám nyomasztóan az egész?
Még soha nem mondott ennyit egy szuszra, és ahogy beszélt, visszanyerte biztonságát. A fő felügyelő, mint egy bátorításul, csak felsóhajtott. Hát, bizony, bizony. Ugye, nyugtalanító, tisztában vagyok vele, hogy gyáva embernek nézhet. Nos, igen, megijedtem. Valami homályos félelem szorongatta a torkom, már az első drámai eseménynél, és főként, amikor a sárga szőrű kutya színre lépett. Kis léptekkel rótta a cellát, és a földet nézte. Arca megélénkült. Már csak nem a védelmét kértem, de féltem, hogy kinevet, és még inkább féltem tőle, hogy megvet majd, mert a kemény emberek megvetik a gyávákat. Hangja élessé vált. Megvallom, főfelügyelő, én gyáva vagyok. Már 4. napja félelmet érzek, 4. napja. Hogy gyötör a félelem? Nem én tehetek róla. Eleget tanultam az orvostudományt, hogy pontos képet alkossak magamról. Születésemkor inkubátorba kerültem. Gyermekkoromban meg minden gyermekbetegséget összeszedtem, és amikor kitört a háború, az orvosok 500 embert vizsgáltak naponta, és engem is alkalmasnak találtak katonai szolgálatra, kiküldtek a frontra. Nos, nem csak a tüdőm volt gyönge, teli hegekkel, hanem 2 évvel korábban kivették a fél vesémet is. Megijedtem, az örülésig féltem. A szanitécek akkor szedtek fel, amikor már csak nem betemetett egy friss gránáttölcsér, és végül rájöttek, hogy alkalmatlan vagyok fegyveres szolgálatra. Talán nem szép, amit most elmeséltem. De megfigyeltem magát, és az az érzésem, hogy meg tud érteni. Könnyű az erős embereknek megvetni a gyávákat. Pedig fontosabb lenne, ha megismernék a gyávaság mélyebb okait. Nézze csak, én láttam, hogy nem valami nagy rokonszemvel kíséri az Amiral kávézóban összejövő kompániánkat. Azt is elmondták rólam, hogy föld eladással foglalkozom. Egy volt képviselő fia, orvosdoktor, aki ott ül esténként egy kávéházi asztalnál, más tehetségtelen lecsúszott alakok közt, de mit tehettem volna? Szüleim sok pénzt költöttek, habár nem voltak gazdagok. Ez gyakori Párizsban. Fényűzően neveltek, nagy fürdővárosokba utaztunk, aztán apám meghal, anyám kis tétekkel játszani kezd a tőzsdén, fondorlatos üzelmeket folytat, és még mindig az a nagy dáma, mint azelőtt éppen olyan gőgös, de a hitelezők szorongatják. Segítettem őt. Ez minden, amire képes voltam. Telkeket árusítottam. Nem valami káprázatos munka, és az itteni élet, a városka személyiségei. De mégis valami bizonytalanságban éltem. Már 3 napja figyel engem, azóta szeretnék nyíltan beszélni magával. Nős voltam, feleségem elvált tőlem, mert olyan férfit akart, akit nagyobb ambíciók fűtenek. Egy vesével. Hetenként 3-4 hónapig csak betegen, fáradtan vonszolom magam az ágytól a fotelig. Kimerülten leült, majd folytatta. Emma nyilván elmondta magának, hogy a szeretője vagyok. Hülye dolog, ugye? De hát néha szüksége van az embernek egy nőre. És ezt nem kötheti mindenkinek az orrára. Az Amirál kávézóban végül is megbolondultam volna talán. Az a sárga bundás kutya. Szervier eltűnése. A vérfoltok a kocsijában, s főként ez az undorító halál, amely löpömeret érte. Miért éppen őt? Miért nem engem? 2 órával azelőtt még ugyan annál az asztalnál ültünk, ugyanolyan poharak előttünk, és nekem olyan előérzetem volt, hogyha kilépnék a házból, akkor én következnék. Aztán úgy éreztem, hogy összép szorul a hurok, és még a hotelban is, a bezárt szobában is veszély fenyeget. Átjárt az öröm, mikor láttam, hogy aláírja a letartóztatási parancsomat. És mégis. Görben nézett a falakon, és az udvarra nyíló ablakra pillantott, amelyen 3 vas rút futott keresztbe. El kell vinni innét a fekhelyemet, abba a sarokba kell áttolnom. Hogyan lehetséges, hogy már 5 évvel ezelőtt egy sárgás szőrű kutyáról beszéltek nekem, amikor ez a kutya még nyilván meg se született? Félek, főfelügyelő úr, bevallom magának, a fülébe ordítom, hogy félek. Mit bánom én, hogy mit gondolnak majd az emberek, ha megtudják, hogy börtönben ülök? Csak egyet nem szeretnék, meghalni. Pedig lesz rám valaki, akit nem ismerek, és aki megölt elő Pomeret, nyilván ő ölte meg. Golyárt, és ő lőtt rá, Mostagunre. De miért? Ezt mondja meg nekem, miért? Valószínűleg egy őrült. És még nem tudták leteríteni. Szabadon mozog? Talán körülöttünk sündörög? Tudja, hogy itt vagyok? Ide jön az a rettentő kutyával, amely úgy néz, mint egy ember. Megri lassan felemelkedett a székről, és a sarkához verdeste pipáját. A doktor meg szánalmas hangon ismételte. Tudom, hogy gyávának látszom, ide figyeljen. Biztos vagyok benne, hogy ma éjszaka úgy szenvedek majd a vesémtől, mint egy elkárhozott. Megri úgy átott, mint a szoborba öntött ellentéte volna ennek a fogolynak, ennek az izgatott, lázas, beteg állapotnak, ennek az egész kóros és undorító félelemnek. Akarja, hogy orvost küldjek magához? Nem, ha tudnám, hogy jön valaki, még jobban félnék. Ellenék rá készül, hogy ő jön, a kutyás ember, az őrült, a gyilkos. Félelmében már-már kirázta hideg. Gondolja, hogy le tudja tartóztatni, vagy le tudja teríteni, mint egy veszett állatot? Mert veszett? Nem öl valaki minden ok nélkül? Még néhány perc, és kitör rajta az idegroham. Megré jobbnak látta, most elmegy, miközben a letartóztatott behúzott nyakkal, vöröslő szemhéjjal, lázas tekintetével figyelte. Jól megértett, őrsparancsnok? Senki se lépjen a cellába, csak maga, amikor beadja az élelmet, és mindent, amit kér. Viszont semmit se hagyjanak ott, amivel öngyilkosságot kísérelhetne meg. Vegyék el a cipőfűzőjét és a nyakkendőjét is. Az udvar pedig éjjel-nappal őrizzék, és kímélet, nagy kímélet. Egy ilyen kiváló ember, sóhajtott a csendőr, azt hisz, hogy ő volna a következő áldozat, igen. Maga felel az életéért. És Megré elindult a keskeny utcán, csak úgy tocsogott cipője a vízben. Az egész város ismerte már. A függönyök meglebbentek, amerre elhaladt. A kölykök abba hagyták a játszást, és félénk tisztelettel néztek rá. Épp az óvárost, az újvárossal összekötő felvonó hídon ballagott át, amikor Leroy felügyelővel találkozott. Az már kereste. Mi újság? Még nem csípték el a medvémet? Milyen medvét? Azt az otromba a lábú férfit. Nem, a polgármester utasítást adott, hogy hagyjanak fel az üldözéssel, mert csak a lakosságot izgatják vele. Mindössze néhány csendőrt állítatott a veszélyesebb helyekre. De most másról szeretnék beszélni. Erről a Goyer nevű újságíróról, aki Jean Serviernek nevezi magát. Egy kereskedelmi utazó, aki most érkezett és ismeri, azt állítja, hogy tegnap Brestben találkozott vele. Goyer úgy tett, mintha nem látná, és elfordította a fejét. A felügyelőt meglepte, hogy milyen nyugalommal fogadja Megré ezt a hírt. A polgármesternek az a meggyőződése, hogy az utazó tévedett. Sok kis kövér ember szaladgál szert a városokban, és tudja, mit mondott? Félhangosan, helyettesének, talán abban a reményben, hogy meghallom. Szó szerint ezt. Majd meglátja, hogy a főfelügyelő ráveszi magát erre a hamis nyomra. Elindul Brestbe, az igazi gyilkos meg a nyakunkon hagyja. Megré vagy 20 lépés tett szótlanul, a téren éppen szétszették a piaci bódékat. Majdnem azt feleltem neki, hogy... Hogy mit? Leroy elvörösödött, és félre fordította a fejét. No, igen, nem is tudom, de nekem is olyan érzésem volt, hogy nem tulajdonít valami nagy fontosságot a csavargó kézrekerítésének. Hogy érzi magát, Mostaguel? Jobban. Fogalma sincs róla, hogy miért lőttek rá. Bocsánatot kért a feleségétől. Bocsánatot, hogy olyan sokáig maradt a kávézóban. Bocsánatot, hogy félig részeg volt, sírva esküdözött, hogy egy csepp alkohol sem iszik többé. Megré vagy 50 méterre megállt az Amiral Hoteltól a kikötővel szemben. Néhány halászhajó tartott éppen hazafelé. Leeresztették barna vitorlájukat, amint megkerülték a mólót, és far evezővel hajtották magukat lassan előre. Az apály után ócska lábasokkal és hulladékokkal tűzdelt iszappadok maradtak az óváros falainak tövében. A sima felhő boltozat mögött már felsejlett a nap. Mi a benyomása, Leroy? A felügyelő még jobban zavarba jött. Magam sem tudom, azt hiszem, ha kézre kerítenénk azt az embert, nézze, ez a sárga szőrű kutya újra eltűnt. Mit keresett a doktor villájában? Nyilván, ott is akadhatott méreg. Ebből azt szűröm le, hogy persze, igen. Csak hogy nem szűrök le előre soha semmit. Mégis szeretném közelről is látni az a csavargót, a nyomok egy óriásra vallanak. Éppen ez az. Mit akar vele mondani? Semmit. Megré meg sem moccant, és elragadtatás ült ki az arcára, ahogy elmerülte nézte a kicsiny kikötő panorámáját, balra a kabilúi földnyelvet, fenyőerdejével és tengerbe nyúló szikláival, a piros és fekete jelző oszlopocskát, a piros bójákat a Glennan szigetekig vezető keskeny tengerszorosban, amelyeket már alig lehetett látni a szürkületben. A felügyelő még sok dologról akart beszélni. Telefonáltam Párizsba, hogy információkat kapjak Goyárról, mert ott él sokáig. Megré, amolyan gyöngéd iróniával nézett rá, s Leroy, akinek elevenjébe vágott ez a nézés, gyorsan hadarni kezdett. Az információk részben igen jók, részben igen rosszak. A kábítószer csoport egy régi nyomozójával beszéltem, aki személyesen ismerte. Azt mondja, sokáig csak apró cseprő újságíró munkákat végzett. Kezdetben a napi híreket írja. Aztán egy kisebb színház titkára. Aztán kabaré igazgató a Momartron. Két bukás. Két évig főszerkesztő egy vidéki lapnak, ha jól emlékszem, Nyeverzben. Végül egy mulatot vezet, mindig kihúzza magát a csávából. Ezt a kifejezést használta a nyomozótiszt. Igaz, hozzátette, de azért elég jó eszű ember, mert amikor rájött, hogy végül is nem viszi sokra, és csak bonyodalmakba keveredik, jobbnak látta, ha elmerül a vidéki élet örömeibe. No és? No, és én azon töprengek, hogy mi szüksége volt, azt szindelni, hogy rátámadtak. Újra megnéztem a kocsiját. Igazi vérfoltok vannak rajta. De ha megtámadták, akkor miért nem ad életjelt magáról? Hiszen most pressben sétál. Nagyon jól van így. A felügyelő gyors pillantást vetett Megrére, hát ha csak tréfál, de nem. A felügyelő komoly volt, és egy kis napsütötte víztökörre szegezte tekintetét, amely most kezdett csillogni a messzi tengeren. Pomeret illetőleg meg... Vannak értesülései? A testvér eljött a hotelba, hogy beszéljen magával, de nem volt ideje megvárni. A lehető legrosszabbat mondta halottról. Legalábbis, ő nagyon szigorúan ítéli meg, herének tartja. Két szenvedélye volt, csak a nők és a vadászat. Szinte mániákosan adósságba verte magát, és játszotta a nagyurat. Egy apróság a sok közül, a testvére, aki az egyik legnagyobb gyáros itt, ezt jelentette ki nekem. Én Brestben öltözöm, nekem megfelel. Nem a legelegánsabb, de tartós, kényelmes. Yves Párizsban rendelt a ruháit. És csak olyan cipőt hordott, amit egy ismert cipőszalon márkája jelzett. Még a feleségem se visel csinált adott cipőt. Roppant mulatságos. Jegyezte meg társának nagy elképedésére, sőt bosszúságára Megré. Miért? Pompás, ha így jobban tetszik. A maga előbbi kifejezését használva valósággal elmerültünk a vidéki élet rejtelmeibe. És ez olyan szép, mint egy antik műtárgy. Megtudni, hogy kész cipőt, vagy csináltatott cipőt viselt elő Pomere, látszólag csekéség. Nos, akár hiszi, akár nem, ebben rejlik a dráma lényege. Ígyunk egy vermutot, Leroy. Ezek az emberek is minden nap ezt itták az Amiral kávézóban. A felügyelő figyelmesen vizsgálta a főnöke arcát, és azon töprengett, vajon nem rajta mulat-e. Elismerést remélt délelőtti munkájáért és újabb kezdeményezéseiért, és mint a Megré az egészet csak tréfának vette volna. Ugyanaz a zajongás fogadta őket a kávézóban, mint amikor a tanár belép az osztályba, és a tanulók fecsegnek. Egyszerre néma csend támadt. Az újságírók mint oda rohantak a főfelügyelőhöz. Közé tehetjük a doktor letartóztatását? Bevallott már valamit? A világon semmit. Megré egy mozdulattal félretolta őket,